Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal Kolozsvárról jelentkezünk, ahol a Sydneyben, Ausztráliában élő Józsa Erika énekesnővel, zeneszerzővel, újságíróval és férjével Demján József filmrendezővel, operatőrrel, egyetemi tanárral beszélgetünk, múltról és jelenről, egy csodálatos életpálya örömeiről és meg annyi buktatóiról. A zenei betéteken Józsa Erika szerzeményeket hallgatunk az egykori Concord, Táltos RT és Táltos együttesektől, valamint az Ausztráliában született dalokból is. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Előre is szíves elnézésüket kérjük a beszélgetések alatt időnként hallható sistergésért. A szálloda csöndes szobájában megmagyarázhatatlan módon került a hangfelvételre.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az embert, tudom, az új tavasz mi szép, tudom, mely gyümölcs merre termett, tudom, mely fán mi gyont a serket, tudom, hogy minden egy dolog. Tudom a munkát, s lusta kedvet, csak azt nem tudom, csak azt. Gazdag, ki cseléd, tudom, mi fátyolt, kik viselnek, tudom a tolva és kártya nyelvet, tudom, tortán él sok piszok, tudom, mely csak mély bort ereszthet, csak azt nem tudom, csak azt nem tudom, ki vagyok.
Vendégségbe című műsorunk mai meghívottjai Józsa Erika és férje Demján József Ausztráliából, Sydneyből. Józsa Erika neve is egy márka. Remélem, hogy még a fiatalok körében is, de nagyon sokan bizonyára most arra a hosszú szőkehajú nőre emlékeznek, aki beköszönt, hogy jó napot kívánok. Önök a Román Televízió magyar adását látják. Ez 71-85 között volt, ha jól emlékszem.
Igen, hát remélem, hogy emlékeznek még rám. Azt, hogy most megismerni nekem, még nem tudom, de 10 évvel ezelőtt még megismertek, úgyhogy volt ilyen eset, hogy a vonaton rám köszöntek, vagy az utcán rám köszöntek, és nagyon jól esett. Mert ezen keresztül igazolódott, hogy még a magára műsorra is emlékeznek az emberek.
Ma is úgy néz ki Erika, mint akkor, csak most rövid a haja, és nem szőke.
Hát igen, inkább ősz.
Nagyon kalandos volt az életük. Ha én jól számolom, talán 35-36 éve élnek Ausztráliába, és egy annyit még éltek itt szép hazánkban is. Ezek a váltások mennyire vitték le a gödör aljára, és kellett mindig újra tervezni és újjáépíteni magunkat és a karrierünket és az egész életünket. Mert azért nagyon sok ilyen volt az életükben.
Hát attól függ, hogy mit nevezünk annak, mert van, akinek a legkisebb buktató is egyszerűen legyőzhetetlen, és van, aki a legsúlyosabb megpróbáltatásokon is túlteszi magát. Azt hiszem, hogy én szerencsés voltam, mert bár nem készültem rá, én folytathattam azt, amit itt abba hagytam. Tehát ott volt egy magyar újság Ausztráliában, és ott szinte rögtön munkát kaptam. Volt magyar rádió is, ahol szinte rögtön munkát kaptam. Igényelték a műsoraimat, a fellépéseket, a zenéket. Gyakorlatilag tényleg folytattam, ahol abban maradt. Persze ennek nagy része megélhetés szempontjából nem volt elég. Munkát kellett keresni, ahol minden napokra való szükséges jövedelmet meg tudja szerezni. Hát ez hullámzó volt. Hol ez, hol az. Egy fogtechnikai laboratóriumban kezdtem, ami az égvilágon semmi közöm nem volt, nem értettem hozzá, de hát megtanultam. Mert ott volt munka. Utána pedig lassan-lassan rájöttem, hogy fel kell frissíteni a tanulmányaimat, mert egy régi újságíró diplomával nem sokra megyek, nem csak a diplomával, de a tudományal sem, ami vele járt, és elvégeztem ott egy egyetemet, a Information Science, tehát információtudományok talán magyarul, és hát ezzel kaptam egy állást a Sydney Egyetemen, ahol 20 évig dolgoztam. Mondjuk ez volt az, ami kifizette a házunkat alapjában véve. És persze a Jóska Egyetemi munkája, aki szintén egyetemen tanított.
De amikor főszerkesztő volt, vagy amikor rádiós is volt, az sem úgy dobták Erika után, hanem kommunistak is csajozták, mely egy csomó minden előítélettel azért fogadták, és bizonyára 5-10-szer, 100-szor annyi kellett bizonyítson, mint egy másik, aki esetleg onnan volt a környékről.
Érthető, mert egy olyan két régi nemzedékkel találkoztam, amelyik még jóval a kommunizmus előtt menekült ki, illetve 56 után, és aki most jött kommunizmusban élte le az addig életét, persze bizalmatlanok voltak, nem tudták, hogy mit fogok én az újsággal kezdeni, vártak, hogy vörösre fordul az egész. De rájöttek, hogy azért mentalitásban, gondolkodásban nincs különbség köztünk, és még a generációs különbségek sem voltak érezhetők, mert én alkalmazkodtam, ők alkalmazkodtak. Tehát elfogadtuk egymás különböző véleményeit is, és ez egy ritka dolog. De egy nagyon szerencsés társaságba kerültem. Egy Csapó Endre nevezetű főszerkesztő volt a mentorom, hogy úgy mondjam. Őt az emigráció legnagyobb zsurnalisztájának könyvelték el, aki 97 évet élt, és rendkívül jól kijöttünk egymással.
Miért Ausztráliát választották, amikor az osztrákoknál választhattak, hogy merre menjünk?
Olyan nagy választék nem volt. Amerikában nem akartunk menni, mert az a társadalom egyáltalán nem vonzott bennünket. Bár a filmipar ott van, de nem nagyon soknak sikerült betörni, még a nagyok közül sem. Dél-Afrikában nem akartunk menni, az volt a másik választás. Kanadába mentünk volna, de olyan konjunktúra volt, hogy nem akartak értelmiségieket, szóval válogathattak, hogy milyen típusú embereket akarra, még nem is voltunk már egészen fiatalok. Én 35 voltam, Jóska 45 ebben a pillanatban, tehát ezt a kategóriát sem teljesítettük volna, ezt a szempontot. Viszont Ausztrália csodálatos módon szinte hívott bennünket. Ott befogadták az irataikat, és még Jóskának azt is mondták az egyik ilyen tájékoztató alkalmával, hogy neked ott biztos nagyon fényes karriered lesz. Kiszúrták ott 60 ember közül. Tehát úgy éreztük, hogy szívesen fogadnak, és gyerekeket nevelni úgy tudtuk, hogy Ausztrália egy nagyon jó terület. Hogyha filmes szempontból el is késtünk egy kicsit, mert a filmgyártásnak a fénykora mondjuk mondta egy évtizeddel korábban volt, de gondoltuk, hogy hát megtanuljuk a nyelvet, aztán majd megérünk valamiből.
Amúgy angolul beszélnek, ha jól tudom, Ausztráliában is, nem?
Tehát mi nem tudtunk angolul, hogy járok kukot se, úgyhogy mondjuk én a Beatles énekeket végig daloltam, úgyhogy annyit tudtam, hogy help. De igazán csak szavakat tudtam, nem mondatokat. Ott kezdtünk tanulni aztán, mikor megérkeztünk.
Akkor még egy fiúk volt, István, és Marci már ott született, ha jól tudom, Ausztráliában.
Igen, István 2 éves volt, mikor innen elmentünk, és szerintem mi vitt át minket a határon, mert karácsony este volt, és miközben eldöntötték, hogy visszaküldenek, vagy tovább engednek az osztrák határon. Kiszállt a kocsiból, és elkezdte az egész repert, tehát a cifrapalotta, meg az egész gyerekvalókat, bukaresti rendszámú kocsiból kiszálló gyerek. Körülállt az egész társaságot a határőrök, és szerintem hozzájárult, hogy minket átengedtek végül is. Szóval ő, mikor kiértünk Ausztráliában, a negyedik nyelvet tanulta. A kisebbik fiunk az pedig 89-ben született, úgyhogy ő a szabadság gyermeke.
Mikor derült ki Józsa Erikáról Ausztráliában, hogy nem csak a tévészakmához ért az újságíró szakmához, hanem zeneszerző is zenei vénával van megáldva. Későre derült ki, vagy azért elég korán, ahogy megérkeztek?
De ez a megérkezésnek nem sok köze van, mert én a zenét nyilván itthon kezdtem el. Mikor kimentünk, az már tudták rólam. Mondjuk a filmzene területén ugyancsak itthon készítettünk már 4 filmzenét, a Demián Jóska filmjeit, még Horváth Kalcsival. Innen kezdődött, tulajdonképpen szakmai kapcsolat volt az első, amikor filmzenére kért fel bennünket. Ausztráliában igazán, mint előadót ismertek, de tudták, hogy a saját dalaimat éneklem. Érdekes volt, mert ott egy ilyen magyar nótás, operettes közönség volt inkább. Már az egy nagy dolog volt, hogy végighallgatták ezt a műsort, ami nekik teljesen első hallásra egész más volt, nem is hozzászoktak. De már azt értékelni kellett, hogy eljöttek másodjára, és eljöttek, az már még nagyobb dolog volt. Amikor Horváth Kacsi kijött egy turnéra, akkor végigjártuk a nagyvárosokat, és mindenütt eljött a közönség, és meghallgatott bennünket. De ez hozzátartozik, hogy a dalokhoz mindig kellett egy kis használati utasítást adni, mert ők nem értették volna meg egyébként az áthallásokat, mi miért, hogyan, tehát. De azért csak járom azt a táncot, az nem ugyanazt mondta mi nekünk, amikor elénekeltük, hogy megírtuk itt Romániában. Mesélgető koncertek voltak, ahol inkább elmondtuk a háttereket, a körülményeket, és csak utána a dalt, akkor aztán már jó volt.
Babáim árván dermedten állnak, szemükben holtan csillan a fény. Álmomban látom mozdulni őket, életre kell a játékvilág, sok régi kedvenc, oly búsa hangjuk, hajukban rég elhervadt virág. Tudja merre, hová sietnek, egy csöpnyi lány vár rájuk talán. Innulok már, sindermetten állok, másféle játék lesz, ami vár. Elhagynak ők, s mit elvisznek tőlem, gyermekkorom nem tér vissza.
Hamarabb lett énekesnő és zeneszerző, mint tévében mondó. Abban az időben nehéz volt zeneszerzőnek lenni, énekesnek lenni? A párt az nem korlátozta, hogy szárnyaljon a fantázia?
Úgy is mondjam, annyira természetes volt és belejárt, hogy igazán nem törődtünk vele. Persze a szövegekkel volt mindig gond. A zenében nem igen szólt bele senki, nem is értettek hozzá, meg hogy mibe kössenek bele. Mondjuk, ha túl hangos volt a basszusgitár, vagy túl erős a dob, abba beleszólhattak. Tehát gitárokkal játszottam, meg zenekaromban sose volt ilyen nagy csöröm. csempölés. Tehát zenéleg nem volt velünk probléma, de a szövegeket azokat rendesen szétszették. Voltak esetek, hogy egy ilyen meghallgató, úgynevezett vizionálásra, amikor eljöttek az elvtársak megnézni, hogy mi a műsor, amit mi végig akarunk ott Székelyföldön vinni például. Egy éjszak átírtam az egészet hazafias dalokra, mindenki előtt ott voltak, mint a kottát olvasnának, de közben olvasták ezeket a szörnyű szövegeket, amiket éjszakon kreáltam. Egész más szöveget adtunk le a megtekintése, meghallgatása, és egész más énekeltünk aztán el a terepen.
Ez mennyire volt bocsánatos bűn? Hát azért, hogyha értették volna, lehet, hogy jött volna egy-két ennye-bennye.
Lehet volna persze, de hát számítottunk rá, hogy nem jönnek utánunk, és nincsenek kémeik a nézőtéren. Falvakban hát azért nehéz lett volna elsütni valakit, akit a falu nem ismer. Elég bátran neki vágtunk, hát nem lett bajunk belőle, megúsztuk.
Több együttesben is tag volt.
Talán József Erika és Horváth Károly, ez volt az első bemutatkozásunk még Váradon, utána lettünk Concord, amikor a Szikurusz Fesztiválra mint együttes kellett benevezünk, mert szólistaként nem nevezhetett be két ember, tehát ez egy duett. Akkor mint együttes ki kellett találni egy nevet, kitaláltuk a Concordot, akkor szállt fel éppen, akkor készült el az a csodálatos, szuperszónikus repülőgép, és én imádtam a repülőgépeket, pont repülőgép mérnöknek készültem, mondjuk talált a név. Utána kibővült a zenekar, és lett egy Táltos RT, Táltos részvénytársaságnak neveztük, mert mi ketten, plusz Márkus János, aki egy egyéniség, önmagában is zenekar, és Kovács András a hegedűs, mindegyik rendkívül egyedi, egyéni hangulatú zenét kreált, amit egymásnak kiegészítettünk. Tehát tulajdonképpen három különböző zenekar volt egy személyben együtt a színpadon. Volt, úgyhogy 36 hangszert szólaltattunk meg mi egymás között, magunk között négyen. Tehát egy nagyon érdekes korszak volt. Azt hiszem, hogy talán a legjobb, ha jól meggondolom. De sajnos nem tartott sokáig, mert a fiúk aztán elmentek világ. Mi Karcsiba egy darabig maradtunk, és akkor újabb két társat találtunk, Nemes György gitáros, aki a Sepsiszentgyörgyi Színháznak volt alkalmazottja, és Gáspár Álmos hegedűs, aki a Népi Együttesnél volt szintén Szentgyörgyön, most a Kormorán hegedűse jó néhány éve, úgyhogy büszke lehetek rá, hogy jó helyre került. Ez a társaság, ez 85-ig volt együtt, de hát valamikor 80 éve volt az utolsó fellépésünk.
És az RT-ből csak Táltos lett a nevük?
A Táltos lett, az RT-t elhagytuk persze, mert ez már egy egységes együttes volt, zenekar volt.
Utána még volt próbálkozás zenekar alapításra? Vagy akkor már jött a 85, és akkor el kellett menni?
85-ben mi már elmentünk, és ott nem volt kivel. Hát nem találtam partnereket, társakat, nem is nagyon kerestem őszintén szólva, hanem átálltam arra, hogy egy személyes zenekart. Egy szál gitárral léptem fel, illetve hát én elvittem magammal a tekerőlantot is, meg a szitarát. Amikor megérkeztünk Ausztráliába, kinyitották a vámosok a bőröndöt, és volt benne egy ilyen furcsa valami, ez micsoda, hát mondom, ez egy hangszer. És mi van benne? Mondom, zene. Mi más mondhatok neki? Hát mosolygott egyet, megkocogtatta, aztán átengedte. Annyi baj volt vele, hogy fát nem nagyon szabad bevinni Ausztráliába, és akkor gyanakodtak, hogy valami szú legyen benne, ami Ausztráliának a növényzetét ott megkárosítsa, de átengedték aztán mindenki füstölés és egyebek nélkül.
Így került a televízióhoz is a zene által. Leszóltak, hogy ez a jó hangú lány jól mutatna a képernyőn is.
Valahogy így történhetett, de akkoriban több mindenkit kipróbáltak. Először a nagy színésznők ültek a bemondói székbe, és mondták el a szövegeket, és aztán nem tudom, hogy miért nem folytatták, miért nem maradtak. Gondolom, hogy fontosabb volt nekik mégis a színész karrierjük, mint hogy a hetente egyszer megjelenjenek a tévé magyaradásában. Én pedig, mikor legelső alkalommal beültem abba a székbe, a kamerával szembe, akkor úgy éreztem, hogy hazaértem. Bár soha nem készültem erre, de annak ellenére úgy éreztem magam, hogy engem valami erre teremtett, nem tudom, talán erre születtem. Nem csak a színpadról kommunikálhatok a közönséggel, hanem most már ezen a lencsén keresztül az egész nagy országgal kommunikálhatok. Tehát már addig, ameddig terjed az adásnak a területe, és ez volt az, ami lekötött, ami vonzott. Én nem a lencsét láttam, hanem a szobákat, az emberek ülnek a tévé előtt, és szembenéznek velem.
De úttörők voltak, mert ma, hogy valaki YouTube-ra készít videókat, hát olyan megszokott, hogy beszélünk oda a telefonunknak, vagy a kamerának, de abban az időben kamerát se látott mindenki.
Igen, hát szóval szokatlan volt nyilván, de beleszoktam, nagyon hamar megtanultam, amit lehetett mindenkitől, loptam a mesterséget, és nagyon szerettem a riportutakat, mert megint csak az emberekkel hozott közvetlen kapcsolatba, és egy időben az volt az érzésem, hogy mindenki személyes ismerősöm. Tudjuk, elmentek mellettem, köszöntek, aztán három lépés nem visszafordultak, mert rájöttek, hogy kinek is köszönöm, nem is ismerem ezt az életet, nem találkoztunk személyesen soha, de úgy köszöntöttek, mintha találkoztunk volna. Úgyhogy úgyhogy ez volt a mondás, hogy mindenki személyes ismerősöm.
Azok is voltak, mindenki a programját igazította a magyar adás után. Mennyire érezték ezt a sztárságot, mert ma ezt a szót is lejárattuk, hál' Istennek, hogy olyan nagyon elismertek, nagyon családtagok, mert hiába nem találkoztak a nézőkkel, ők minden héten látták a magyar adásban Erikát is.
Hát ezt akkor nem lehetett felmérni, csak utólag mértük fel, és most összehasonlításképpen a mostani helyzettel, tehát amikor ekkora választék van, és ennyi televízió van, így most nehéz individuális karaktereknek kiválni a tömegből. De hát akkor ez nekünk tálcán adatot, hogy úgy mondjam. Az első bemondónőre, mint aki folyamatosan pár éven keresztül ezt művelte, csak emlékeznek az emberek, akik az akkori adásra emlékeznek. Viszont nyilvánvaló, hogy az ember erre nem számíthat a végtelenségig, tehát eljön egy olyan időszak, amikor azért mégiscsak feledésbe merül minden, ami volt. Én ezt bebiztosítottam azzal, hogy amire lehetett könyvekben, lemezeken és mindenféle lehetőséget megragadva megörökítsem. Legalábbis ami hozzám fűződik, amit én hátrahagytam, amit kreáltam valaha, és ez elérhető lesz majd. Tehát, hogy próbálom megörökíteni, más nem fogja megtenni helyettem, ez nyilvánvaló. Tehát erre már rég rájöttem, hogy a saját életünket, múltunkat, azt csak mi magunk tudjuk időtállóvá tenni.
Hál' Istennek 2014-ben megjelent a Mi Magyar Adásunk című, nem is tudom, hogy dokumentumkönyvnek lehet-e mondani, mert betekintést nyújt az egykori magyar adásba, tehát kezdettől a megszűnésig 85-ig, és ezt Simonfi Katalinna meg Toncsányi Máriával közösen írták. Hogy jött az ötlet?
Volt egy csíkszeredai évfordulós találkozó, ahol ki voltak akasztva ilyen ruhaszállító csipesszel a régi bevondói képeink. És azon kívül az egész összeállítás a mostani magyar adásról szólt úgy igazán. Tehát mi csak úgy vendégek voltunk, inkább csak statisztáltunk. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy hát most tényleg, hát miért várjuk mi azt, hogy ők minket ünnepeljenek? Hát most már másról szól. Ők azok, akik ezt csinálják, ők az aktív tévések, mi már történelem vagyunk, akik múzeumban tartozunk. De valaki ezt meg kéne mégiscsak örökítse. Mert ki fogja, ha nem mi? És akkor elkezdtem gondolni, hogy hányan vagyunk még életben végül is ezek közül, akik ezt el tudják mondani, ezt a történetet, és akkor bedobtam, hogy meg kéne csinálni. És mindenki egyetértett, mert rájöttek, hogy tényleg úgy van, tehát a tévében nincs elég dokumentumanyaga erről a korszakról, hogy valaki rekreálni tudja majd valamikor a jövőben, akkor meg miért ne írjuk mi le a saját történetünket. Így jött az ötlet. Szerintem nagyon szerencsés, hogy közösen többen írtuk a könyvet, mert így hitelesebb. Nem egy valakinek a szemszögéből van, hanem valamennyünk szemszögéből.
Én legalább kétszer-háromszor kiolvastam ezt a könyvet, mint a Bibliát. Bár nagyon vaskos a Kriterion által kiadott könyv, én még mindig több sztorit vártam volna, több technikai leírást, hogy hogy működött annak idején a magyar adás, hogy dolgoztak, milyen kínok között, milyen cenzurázási körülmények között. Amúgy hányszor kérik fel Erikát, hogy meséljen a múltról, ezekről az állomásokról, az akkori éneklésről, zeneszerzésről, televíziózásról, vagy akár az ausztráliai munkákról is, mert annak is már 35 éve, hogy elkezdődött. Érdekli a fiatalokat a múlt?
Egy szóban nem. Egyszerű a válasz. Nem. Érdekes, mert nemrég dolgoztam egy videóösszeállításon, amiben előkerült egy felvétel, ahol eléneklek egy dalt, és a dalban elmondom, hogy miről is szól majd a történet, azzal végződik, hogy képzeld azt el, hogy a hajad ősz, és arról kérdeznek, hogy milyen volt a fiatalságod. Mi történt, hogy élted, meg mit mesélnél a fiataloknak? Ekkor én 22 éves voltam, a körülöttem ülők szintén, egyik közülük, aki az első, akit megkérdeztem, Babrik József, aki aztán 25 évesen meghalt. Tehát ez sors iróniája. Képzeletben megírtam erre a választ, hogy most mit is kérdeznének vajon tőlünk a jövőben? A jövőbeli énem, hogy mit válaszolna erre a kérdésre? Nem kérdeznek. Egyszerűen nem kérdeznek. Nem is csodálom, mert számunkra olyan őstörténelem, hogy miért érdekelni őket az, hogy ócska stúdió parkettákon milyen kamerákkal dolgoztunk, amiket nem lehetett megmozdítani, akkor volt egy szekrény. Néha kíváncsiságból, de komolyabban nem igazán érdekli őket. Majd fogja, és akkor lesz ez a könyv, és még akik még emlékezni fognak rá.
Nekem 27 év rádiózás után megtiszteltetés, hogy Józsa Erikával vagy Demján Józseffel beszélgethetek Kolozsváron, és sosem értettem azt, hogy miért hanyagoljuk méltánytalanul a régi nagyjainkat.
Hát ebben a rohanó világban, amikor előkapod a telefont, és már nyomod a gombokat rajta, nincs ilyesmire idő, hogy az emberek megálljanak, és egy kicsit gondolkozzanak, hogy hogy is volt, minek előre kell nézni alapjába véve. Meg kellene ennek legyen valahol a helye, de most hirtelen nem tudom, hogy hol. De azt, hogy most rendszeresen nosztalgiázunk azon, hogy volt, meg mint volt, hát ennek nem hiszem, hogy ebben a rohanó világban vala is lesz helye. De talán kellene legyen egy olyan hologram múzeum, úgyhogy az abba felélesztette saját magát hologram formájában, ahol meg lehetne ezeket a dolgokat nézni. Hát, ha valaki megcsinálja, miért ne? Hologram formájában a régi felállítást, a régi magyar adásokat, vagy a régi rádió stúdiókat, és akkor ezek valahol láthatók lesznek, és megnyomsz egy gombot, és akkor meghallod az illető hangját.
De hál' Istennek most a román televízió magyar adás azért digitalizálja ezeket a régi felvételeket, amit esetleg megtalál, mert volt egy periódus, amikor előszeretettel égettük a filmeket, meg töröltük le a hangszalagokat, úgyhogy nyomokba azért csak megmaradunk.
Szerencsére igen. Azon kívül néhányunk még aktív, például a Metropol Együttes 50-valány év után még mindig zenél. Őket említem, mert róluk is írtam egy könyvet, és csodák csak, még én is aktívan nem csak hogy zenét szerzek, de még videoklippeket készítek, meg mi egyebeket. Amíg még élünk, addig még alkottunk tovább.
Továbbra is tudósítója a Magyar TV-nek, Duna TV-nek Ausztráliából?
Nem, ez igazán abban maradt akkor, amikor már egy mobiltelefonnal is el lehetett készíteni. Addig, ameddig filmkamera volt, vagy videokamera volt, és rohangálni kellett a repülőtérre, hogy találj valakit, aki elviszi a kazettát, hogy hamarabb odaérje, mint a posta. Hát addig mit csináltuk? De könnyű lett, és bárki számára hozzáférhető, akkor rögtön akadtak jelentkezők. Mi pedig örültünk neki, mert azért ez egy nagyon strapás munka volt, és nem igazán kifizetődő, mindig rá fizetéssel járt. De nagyon szívesen csináltuk, mert fontosnak tartottuk. Tehát rengeteg anyagot küldtünk. Ezekből egyébként most utólag összeállítást készítettem Arany Videótár címen. Benne van az ausztráliai magyarság utolsó 30 évének a története. Órák és kilométernyi anyag van. Most nagy élvezettel készítem ezekből, összevágok ilyen 10 perceseket emberekről, eseményekről, történésekről. És ezt folytatom addig, amíg tudom, amíg leszek.
Minden munkája megvan?
Tehát az itteniek azok felen nincs meg. De amit mi filmeztünk saját magunk, azokat már megvannak persze. Tehát azokat elő tudom szedni, de a régebbiek azok nincsenek meg, mind csak részleteik.
Archiválást az hogy tudja megoldani? Bizonyára már egy házat kellett építeni ennek a sok munkának, filmnek.
Eddig még nem volt semmilyen archiválás ez a probléma, amit véletlenszerűen kerülnek elő dolgok, hogy korszak szerint tudjuk, hogy ebben a korszakban volt a Super VHS, akkor abban a korszakban volt pár a mini DV kazetta. Szóval ebből próbálom a korszakokat azonosítani, de nagyon nagy munka ezeket sorban átjátszani. meg találni hozzá a felszerelést, amin átjátszod, akkor utána átvenni a gépbe, onnan kiválogatni a részleteket. Tehát most kerülnek igazán nyilvántartásba ilyen alapon, hogy mi az, amit kiválasztottam, és ami rajta van a YouTube-on.
Néha elgondolkodik-e azon, ha én most mérnök lennék, és ez a szép pálya nem adatott volna meg? Elégedett lennék? Vagy nem tudnánk, hogy mi lenne, ha? De jó, hogy ez így alakult, hogy sok oldalát meg tudtam mutatni az elmúlt évtizedekben Józs Erika.
Én azt hiszem, hogy soha nem maradtam volna még egy szakmámban, egy pályán. Valahol már nagyon fiatalon kialakult bennem az a tudat, hogy minden pillanat megismételhetetlen. Mindig igyekeztem betölteni minden percet valamilyen tevékenységgel. Tehát ha nem volt az egyik, akkor volt a másik, akkor nem volt a másik, volt a harmadik. Tehát ezért van az, hogy én életeimről beszélek tulajdonképpen, mert párhuzamosan az időt hosszában nem lehet nyújtani, de a szélességébe sok minden belefér. És én azt hiszem, hogy rengeteg párhuzamos pálya fért bele. Azt hiszem, ha mérnökként kezdtem volna, akkor is előbb-utóbb belesodródok ugyanebbe a millióbe, ugyanerre a szakmai területre, vagy legalábbis a közelébe valami hasonlóba. Mert az, amivel születtünk, az adottságaink, vagy a szerencsés tehetségünk, vagy bármi, az ott van. Azt valahogy használni kell, annak valahogy érvényesülnie kell, és valami adnia kell az emberiségnek.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hogy a világnak melyik sarkában élünk, hogy a szomszéddal milyen nyelven beszélünk, valójában teljesen mindegy, csak az a rossz, hogy nem vagyunk otthon, hogy az új hazában helyünk megtaláljuk, vagy utunkat reményt vesztve járjuk. Valójában közös a sorsunk, csak az a rossz, hogy nem vagyunk otthon. Váradtól vagy Vásárhelytől messze elsodort a szél, Kolozsvár vagy Sepsiszentgyörgy már csak emlékekben él. Gyermekkorunk falvainak megszámlálva a napjaik, nincs már hova visszatérni, szülőföldünk eltaszít. Hogy a várost hova leveleinket írják, New Yorknak vagy Amsterdamnak hívják, valójában teljesen mindegy, csak az a rossz, hogy nem vagyunk otthon. Váradtól vagy Vásárhelytől messze elsodul a szél, Kolozsvár vagy Sepsiszentgyörgy már csak emlékekben él. Gyermekkorunk falvainak megszámlálva a napjaink, nincs már hova visszatérnünk, szülőföldünk eltaszít. Hogy a várost hova leveleinket írják, Sydneynek vagy Budapestnek hívják, valójában teljesen mindegy, csak az a jó, jó.
Itt van a mikrofonunk előtt Demján József, filmrendező, operatőr, tanár, nagyon sok titulus fel tudnánk sorolni. Mi célból vannak most itt Kolozsváron, vagy itt Romániában?
Kolozsváron a TIFF meghívottai vagyunk. Majdnem minden évben, az utolsó 10-15 évben meghívtak. Sajnos a két előző esemény nem tudtunk eljönni a járvány miatt, és főleg azért, mert Ausztrália le volt zárva, nem lehetett utazni, nem szálltak fel a repülők. Nagyon sok ilyen kemény helyzet volt. Bizonytalanság volt főleg az, ami akadályozta, hogy mi jöjjünk. Ezért vagyunk itt Kolozsvár. De viszont egyúttal eljöttünk Bukarestre, mert hosszan és régen ígért filmünk bemutatása megtörtént június 13-án. A film már több mint két éve megvan, kész van. Most lett meg az alkalom, eljöttünk, találkoztunk a szereplőkkel, találkoztunk a csapattal, és azzal a, hogy mondjam, egy teltház bemutatóval, az a hangulat, ami kialakul, amikor a sok kíváncsi, vagy a szakmaiak jönnek és megnézik a filmet. Szóval ilyen szempontból érdemes volt eljönni, főleg azt mondtuk magunknak, hogy nem mi érdemeljük meg, mi számunkra van egy esemény, és el kell menni, hanem a filmben szembe meg kell tenni ezt a gesztus, hogy ott legyünk, amikor be van mutatva.
Az Éjszakai Őrjárat című filmről van szó, tavaly mutatták be Budapesten, erről egy korábbi adásunkban már hallottak a kedves hallgatók. Ha most így visszatekint a pályájára, azért nagyon sok buktató volt az elmúlt pár évtizedben. Hogy lehet mindig talpra állni? Mert azért voltak nagyon mélypontok, újrakezdések az életében.
Nem kellett talpra állni, mert soha nem estem el. Itt nagyon egyszerű volt, mikor mi elhagytuk az országot, akkor két nagyon fontos döntéssel álltunk szembe, amit mind a ketten elfogadtunk. Egy az, hogy soha nem fogjuk egymást hibáztatni, hogy ezt a gesztust megtettük. Soha nem fogjuk azt mondani, hogy te miattad jöttünk, nem kellett volna, stb. És ezt vállaltuk mind a ketten. És a második döntés, amit megtettünk mind a ketten majdnem egyformán, az volt, hogy mi nem megyünk sehova, hogy folytassuk életünket, szakmánkat, amit otthon Romániában elkezdtünk, hanem lentről újból kezdtünk. És ez mindig egy hihetetlen előnyt adott, mert volt előttünk nagyon sok lehetőség, amihez fűződtünk, és amit elértünk, ebben a módban értünk el. Mert tudtuk másokról, hogy próbálkoztak, és sődőt mondtak, nem sikerült, és akkor ez nagyon rossz hatása volt rájuk. Mi lentről próbáltunk, mert tudunk, hogy lentről tudunk építeni. Hogy a többi hogy jött össze, nagyon szerencsések voltunk. Ez nagyon sokat segített.
Gondolom, hogy nagy szeretettel fogadják a volt kollégák önöket, még mai napig is.
Hát, egyesek. De mi azokat találkozunk, ahogy anyám mondta valaha, akinek nem kell lesz, az nem érdemel meg. Úgyhogy érezzük a havereken, a volt kollégákon, hogy szeretnének velünk találkozni, kíváncsiak arra, hogy mi hogy fejlődtünk, hogy mit csinálunk, hogy mik voltak a nehéz oldalak, vagy a szerencsés oldalak életünkben, azokkal szívesen találkozunk, és akivel szakmailag is lehet beszélni. A többiek, akik irítséggel és a furcsán és bizonytalansággal, azokat próbáljuk elkerülni.
Hányszor kapta meg az életbe, hogy miért ezt a pályát választotta?
Egy kicsit géplakatos is vagyok, és asztalos is, és több más ilyen szakmát vállaltam. Ezekben nőttem fel, sőt, gyerekkoromban az iskolai nap után apám cipész műhelyében vártam, ameddig ő is bezár, és hazamehetünk, és ottam nagyon sokszor segítettem. Úgyhogy elég sok mindent tudok arról a szakmáról is. Mindig érdekeltek a szakmák, mindig érdekeltek azok a dolgok, amihez volt hajlamom, és szerettem volna, hogy lássam az eredményt. Nem volt eldöntve, hogy most már csak filmes leszek. Az csak egy véletlen, hogy a film lett a végén.
Borba volt álmokat gőrgetünk, szétgurult vágyakat dédelgetünk, amely a legmesszebb eltévelyek, az lesz a legkedvesebb. Ránk zártak ajtót, ablakot, berácsozták a holnapot, messzire száll a képzelet, vár a húsvét sziget. Megfakult filmkockák, hajdani arcok, feladott csak
Álmos képeken távoli tájok, felbújtult képzelet, égető vágyok. Míg a nagy útra felkészülünk, észre sem vesszük, hogy megvédülünk. Ha egyszer majd szabad leszek, vár rám most két sziget. Ha egyszer majd szabad leszek, sziget. Ha egyszer majd szabad leszek, vár rám a sziget. Ha egyszer majd szabad leszek, vár rám a sziget. Ha egyszer majd szabad leszek,
került a román televízióhoz.
De a román televízióhoz nem kerültem jóformán, nekem főleg a magyar adással volt egy néhány találkozásom, úgyhogy Bodor Pál látta az egyik is rövid filmet, amit pont a tévében vágtak, és azt mondja, hogy ki csinálta ez, ezt csinált, na hozzátok ide. Tehát engemet így hívott ő, és akkor kérdezte, hogy nem-e vagyok hajlandó, hogy néhány filmet, ilyen rövid adás anyagot készítsek, és azt mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, tehát ez így alakult. És aztán Erika kapcsán együtt dolgoztunk különböző kis dokument jellegű filmeken, és így összeállt az egész. Ez volt.
Csak azok kedvéért mondjuk el, akik ezeken a kis kütyükön nőttek fel, hogy annak idején azért ezek a felvevők, meg vágók akkora nagy méretűek voltak, hogy ha repülőből kidobták volna, egy nagy lyuk keletkezett volna a földön, és egybe marad. A technika egészen más volt, másképp kellett dolgozni, más volt a munka ritmusa, és gondolom az egész stílus is.
Mindig érdekeltek ezek a új technológiák, és főleg érdekeltek azok, akik lehetőséget adtak arra, hogy valamiképpen másképp is lehessen használni őket, mint a régi hagyományos felszerelések. Itt elmondanék egy nagyon rövid eseményt, hogy milyen szinten segített rajtam a régi technológia. Bécsben voltunk, az egyik volt ismerősöm tulajdonképpen, kérdezte, hogy nem-e vagyok hajlandó, hogy menjek vele, mert ő egy cégnek dolgozott, mint operatőr, és hogy lássam, hogy Ausztriában milyen szinten dolgoznak, milyen felszerelés, stb. Hát persze, hogy érdekelt, ez egy nagy nemzetközi vásár alkalmából történt, ahol volt egy kis sátor, ott volt a stúdiójuk a kiállítás területén, és ahhoz, hogy én ott legyek, nekem adtak egy nagyon komoly munkát, az, hogy rakjam össze a székeket. Megcsináltam azt is, és akkor jött a nagy alkalom elindulni és felvételeket készíteni a különböző helyzetekről. Nagyon sok államfő volt, meg fontos személyek voltak. Ez egy nagyon kínos helyzetben történt, és a őrség meg a rendőrség nagyon komoly szűrő volt. Volt az operatőr, aki kamerát tartott a vállán, és mögötte volt a vágó, aki kezelte a vágó magnót. Kettő között volt egy kábel, és a magnót azt én cipeltem, idatták, miután a széket jól raktam össze, hogy menjek utána, és akkor a vágó mellettem, ő megnyomta a gombot a felvételre, és aztán számolt nem tudom meddig, és aztán nyomta a másik gombot, leáll, szaladtunk további, másik felvétel, stb. Így az anyag bejutott a stúdióba, a nagyfőnök megnézte, és akkor küldte is a bécsi tévének, hogy mehet élőben. Ez nem volt élő, mert eltelt egy-két óra, ameddig oda került, de viszont közel volt az élőhöz. Oda tettek engemet, hogy vigyem a magnót. Amikor elindultunk az első rendőr korlát előtt, akkor a vágót nem engedték át, hiába meg volt neki a belépője, nem engedték be, neki nem volt semmi a kezébe. Leállították, és az operatőr mehetett, én mehettem, és akkor mi mentünk, rohantunk minden, és akkor ott tartottam magam, hogy most mit csinálok, akkor rájöttem, hogy hát miért ne csinálnám én ezt, amit a vágó csinált volna. Megállt az operatőr, beállt a kamerával, megnyomtam a gombot, nála kigyúlt a piros lámpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, megnyomtam, akkor tudta, hogy na, vége van, rohant tovább, megint. És így befejeztük a felvételt, vissza a stúdióba, odaadtuk a főnöknek, a főnök megnézte, intett, hogy nagyon jó, mehet, és az anyag ment be a Bécsi tévébe. Körülbelül egy óra múlva megjelent a vágó, kísért szemekkel, és én nem tudtam, hogy miket mond ő a főnöknek, de éreztem, hogy a főnök nem volt megelégedve, mert nem értett, hogy mi történt. És akkor kiderült, hogy nem ő csinálta, hát akkor ki csinálta? Kérdezte az operatőr, azt mondja, hogy ne fogalmam sincs, én nem néztem hátra, és oda hívott a nagyfőnök, azt mondja, ugye te filmes vagy? Igen. Na, ebben a pillanatban felhezek, ugyanúgy fizetek, mint az osztrákokat. És így kerültem be egy stúdióba, ahol adták a zubonyt, az egyenruhát, és ott voltam egy néhány napig egyenrangú helyzetben a többiek, akik már nagyon rég dolgoztak neki. Ez ment egy bizonyos pontig. Miért mondom, hogy ez egy nagy esély volt számunkra? Mert az egyik este jött a nagyfőnök, azt mondta, hogy üljünk le, akar velem beszélni, tolmács kellett, mert nem beszéltem a nyelvet. Azt mondja, figyelj, de mi beadtunk egy kérvényt a kormánynak, hogy szeretnénk egy privát televíziót beindítani Ausztriában, amik magyar, olasz, osztrák, hogy mondjam, a régi nagy hatalomnak a képviselője legyen. Egy kérés volt, hogy az antenna az ne osztrák területen legyen, hanem magyar területen, Sopronban legyen az antenna. Azt mondja, hogyha jóvá hagyják, akkor szeretném, hogy te vedd át ezt a tévéállomást, a vezetőségét. A feleséged kiderült, hogy tévés volt, akkor ő vállalja majd a magyar oldalt. Feljutottunk a legfelsőbb kulturális, meg mindenféle highlight, ahogy hívják ők, Ausztriában. Mivel hogy mi a lágerben laktunk, jött az autó, egész más volt a mi láger életünk, de ez csak addig tartott, ameddig megjött a válasz a kormánytól, hogy nem. És hogy 20 évig nem is volt privát televízió Ausztriában. Tehát azért mondom, hogy van szerencse is, nekünk volt bőven.
És aztán a végállomás az Ausztrália lett. Ausztráliában nehéz volt eljutni megint a filmes szakma környékére?
Ausztráliában a szakmakörben bejutni majdnem lehetetlen volt. Nem tudtuk, hogy mások hogy kerültek be, tudtuk, hogy nagyon sokan nem kerültek be. Volt egy néhány, akik már régebben ott voltunk. Mi nem fogtuk ki a jó esélyes időket. Amikor mi érkeztünk, már késtünk jó néhány évet. Úgyhogy félig meddig le is mondtunk el a dologról, hogy majd, ha lesz, meglátjuk. Úgy sikerült, hogy tulajdonképpen megtaláljam az utamat az Ausztrál Nemzeti Filmiskola keretében, ahol a operatőri szaknak lettem a vezetője.
A közönsége bizonyára ma is elismerően szuperlatívuszokban beszélnek önről és a munkásságáról. Ezt hivatalosan elismerték-e?
Mikor többes számban volt, tehát nem csak rólam, hanem másokkal is együtt, egy csoportról, akkor voltak ilyen megjegyzések, de amikor engemet illetett, nem mondhatnám, hogy nagyon sűrű esetben. Na, szóval nem emeltek ki a sorból. Itt van rá a példa, hogy az egyik filmben bekerült a Káni Fesztivál fő szelekciójában. Ez egy hihetetlen esemény volt, felhúzták a román zászlót a palotára ottan, és ígérgették, hogy megnyerem a nagy díjat, stb. Sikere volt a filmnek, mikor vége volt az egész fesztiválnak, Romániában egy szót nem írtak erről az eseményről. Nem fogta senki.
Ez jobban kellett volna könyökölni?
Nem. Egyszerűen féltek attól, hogy van, aki figyeli, és rossz jegyet kaphatnak.
Ez az embert elszomorítja, mert én úgy ismerem önt, hogy nem az a fajta, aki aztán könyököl, és nekem mindent, mert megérdemlem, mert jár nekem, hanem úgy csendbe kivárja a végét a dolgoknak, de azért úgy megfogalmazódik, hogy letettem valamit az elmúlt évtizedekben az asztalra, és nem hiszem, hogy nem látják, mikor C-divíziós emberek fenn vannak a polcon.
Hát ha valaki ezt felhozza, akkor persze, hogy elfogadom is, megértem, de nem ebből élek. Soha nem használtam fel egy sikert, hogy na most mondjam, hogy én ezt vagy azt érdemlem innen indulva. Nem, az valami volt, és általában nem vagyok soha 100%-osan megelégedve azzal, amit elértem. Mindig szeretnék valami mást hozni, ami túltesz azon, amit elértem.
Mi van még a bakancs listán?
Hát olyan nagyon sok nincsen, mert mindent először is évekbe számolnak, és hát egy olyan korban vagyok most már, amikor legtöbben azt mondják, hát ülj már a te székeden, és hagyjad a fenébe a fiatalokat, hogy érvényesüljenek. Tehát van egy ilyen, még a jó indulatúak is mondják ezt, mivel egyre nehezebb pénzt szerezni egy alkotás elérésére. Még nem tudom, hogy meddig fogok menni. Nagyon szeretném, nekem mindig forog valami a fejembe, és mindig szeretnénk valami újat hozni és csinálni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Sydneyben, Ausztráliában élő Józsa Erika énekesnővel, zeneszerzővel, újságíróval és férjével, Demián József filmrendezővel, operatőrrel, egyetemi tanárral beszélgettünk múltról és jelenről, egy csodálatos életpálya örömeiről és meg annyi buktatóiról. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Mikor a zenész útra kell, zsebeit talokkal tölti meg, lépte nyomán, hol elhalad, lehullott zengő hangjegyek, mikor a zenész útra kell, magával viszi a hangokat, mikor a zenész eltávozik, helyében süket csend marad, mikor a zenész megérkezik, doppergéssel zeng az ég, belehasít a földi csendbe, az ének az égig ért. Az ének az égig ért, 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 az ének, az égig ért.